juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvétot megelőző nagy hét alkalmából adott ki közleményt az amerikai elnök, a keresztény ünnepről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozva. A Fehérház dokumentumában Donald Trump a vallásszabadság teljes biztosítását ígéri, valamint az élet méltóságának tiszteletben tartását és az istenhit védelmét a nyilvánosság tereiben. Ezen a nagy héten adminisztráció megújítja ígéretét arra, hogy megúvja a keresztény hitet az iskoláinkban, a hadseregünkben, a munkahelyeken, a kórházakban és a kormányzat csarnokaiban, fogalmazott. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times brit újságnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. Keith Kellogg előzőleg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Németország várományos kancellárja Friedrich Merz szót emelt Ukrajna NATO és EU csatlakozása ellen a Handelsblattnak adott interjúban. A kereszténydemokraták vezetője Donald Trumphoz készül, hogy egyetértve Elon Musk vámmentes javaslatával egy transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon az európai államok nevében. Átmeneti a számítástechnikai és az elektronikai termékek széles körének mentesítése az amerikai viszonossági vámok alól, közölte a kereskedelmi miniszter. Hard Lutnick hangsúlyozta, a nemzetbiztonság szempontjából meghatározó gazdasági szektorokat külön választják, és ide tartozik a gyógyszeripar, valamint a félvezetőgyártás is. Az oszakai világkiállítás a világ legnagyobb volumenű kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, egyúttal páratlan diplomáciai és gazdaságfejlesztési lehetőség, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter az Expo magyar pavilonjának megnyitóján. Nagy Márton felhívta a figyelmet, a magyar megjelenés újabb lendületet adhat a bruttó hazai termék csak nem 13%-át kitevő turizmusnak is, amely rekordot döntött tavaly. A japán programra több mint 28 millió látogatót várnak az Expo közel 6 hónapja alatt. Idén a repülőjáratokra több mint 10 milliárd forintot költünk, hogy akár a tengeren túlon az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön, tehát nyitunk nyugat és kelet felé is, árult el az Index portálnak adott interjúban a nemzetgazdasági miniszter az oszakai világkiállításon, ahol átadta a magyar pavilont. Nagy Márton Japánban folytatott tárgyalásai során felvetette a közvetlen Tokió-Budapest légijárat létrehozását a japán gazdasági miniszternek. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte Molnár Karolina. A belügyminisztérium helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, a dokumentum minden kismama számára kötelező, de mostantól tehát ebben a formában is elérhető. Márciusban üzembe állt a 300 ezredik háztartási naperőmű, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. A tavalyi bővülés nagyban elősegítette a Napenergia Plus program, több mint 21 ezer család nyert el átlagosan 4 millió 100 ezer forint támogatást. Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3 millió 300 ezer érintett közül 1 millió 700 ezeren, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hétfőn és kedden a NAV infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, elszórtan több hullámban érkezik gyenge, saras eső, zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunk témáját egy néhány hét múlva esedékes, a maga nemében teljesen egyedülálló és különleges lelki gyakorlat adja. Erről az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni az előttünk álló közel fél órában Gömöri Rita ACR nővérrel. Tartsanak velünk! Itt megtalálja, amit már régóta, és talán nem is tudatosan, de keres. Ez a mondat vezeti be a németországi Raphael Ház Evangelizációs Központ honlapjának bemutatkozó oldalát. A házat két szerzetes, a Szent József betegápoló nővérek rendjének tagjai vezetik több pap és civil együttműködésével. Egyikük az indiai származású Margarita Vallappila nővér. A 80. életévéhez közeledő nővér 1990 óta folyamatosan járja a világot. 22 éve Magyarországon is rendszeresen tart lelki gyakorlatot. Meghirdetni szinte nem is szükséges az 5 napos, gyógyító jelzővel meghatározott lelki gyakorlatot, hiszen gyakorlatilag szájról szájra terjed a hír, és jelentkeznek az emberek rá, köztük számosan a korábban részt vettek és gyógyulást megéltek közül. Rumszauer Miklós, kaposvári plébános, aki Magyarország számára felfedezte Margarita nővért, számos példával igazolta, miként ad Isten lelki megújulást, a bűn elleni harcot segítő kegyelmi eszközöket, módszereket. A ma embere, aki a lelki sebzettség sokféle formáját hordozza, kezdve a kiengesztelődés hiányától, a félelem, a szorongás, a békétlenség, a depresszió, a megkötözöttségek okozta sebzettségig. Gyakorta nem találja azt a forrást, mely számára a gyógyulást jelentheti. Azokat szólítja meg Margarita nővér gyógyító lelki gyakorlata, akik keresik ezt a forrást. Sokaknak hozza el a gyógyulást, mind fizikális, mind lelki értelemben, mondja Miklós atya, aki évek óta papként és tolmácsként is részese ennek a gyógyító folyamatnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Szerzetesek Félórája című műsorunk minden kedves hallgatóját, Bartók Beátát hallják. Gömöri Rita nővérrel fogunk beszélgetni, aki a Krisztus Király szolgáló leányai közösségből érkezett hozzánk. Elég komoly témát választottunk. Nem is választottuk, hanem elég komoly téma adódott most, amiről beszélgetni fogunk. A gyógyító lelki gyakorlatokról, illetve egy konkrét gyógyító lelki gyakorlatról is. Megmondom őszintén, hogy eddigi tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy minden lelki gyakorlat tulajdonképpen a lélek gyógyítására irányul. Miben más, miben érezted másnak ezt az úgynevezett gyógyító lelki gyakorlatot, amin te is részt vettél?
Először is azzal kezdeném, hogy hiányérzetem volt. Részt vettem lelki gyakorlatokon, többfélén is. Volt korábban a közösségi lelki gyakorlaton. Az megadta azt, ami a közösségi élethez, annak megéléséhez a mindennapokban szükséges, de valami hiányzott, nem igazán tudtam megmondani. Úgy éreztem, hogy nem vagyok békében magammal, nem vagyok eléggé egyensúlyban, az ima életemmel nem voltam elégedett. Tehát, hogy összességében azt éreztem, hogy valaki már jó orrba vághatna, hogy észhez térjek, hogy hogy is kell imádkozni, nem voltam magammal megelégedve. És ezt el is mondtam a lelki vezetőmnek, hogy mikor készültem menni, hogy remélem megkapom ezt az orrba vágást, mert itthon senkitől nem kapom, és most nagy szükségem van rá, úgy érzem, hogy valahol leült a hitéletem. Így aztán, mivel a közösségnek az éves rendszeres lelki gyakorlata augusztus 20-a hetében szokott lenni, ahova Ausztriába megyünk, és ott találkozunk a nagy közösséggel, osztrák, német, Olaszországban élő nővéreinkkel is. Ahogy közeledett ez az augusztusi időpont, egyre jobban bennem volt, hogy már pedig én azon az időponton, lelki gyakorlaton szeretnék részt venni. És akkor, amikor volt a mi közösségi háromnapos kis lelki gyakorlatunk, hogy végre tudtunk találkozni a nyár elején, akkor ott kaptam egy ilyen ötletet, mesélt róla valaki, nem a közösségből egy kívülálló kedves ismerős, akivel ott a templomban találkoztunk össze, hogy ő milyen jó lelki gyakorlaton volt, és hogy ez a gyógyító lelki gyakorlata, Margarita nővér lelki gyakorlata. Sose hallottam előtte, rákerestem utána az interneten, és ahogy megtaláltam, és megnézegettem, kaptam egy jó linket tőle, és rögtön jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy akkor erre most én jelentkezem. És mit ad Isten? Rögtön jött vissza válasz, hogy elfogadták, akkor még szóltam egy társamnak a közösségen belül, boldogan jött velem, együtt jelentkeztünk és mentünk is el, tehát simán ment minden és tudtunk menni. Úgyhogy ez nekem egy nagy lehetőség volt, és hiszem, hogy ez a Jóisten terve szerint volt, és a Szentlélek mutatta az utat, hogy azon a héten azt a lelki építést megkapjam, amire szükségem volt, és megkaptam.
Ez bárki számára elérhető egyébként, ez a gyógyító lelki gyakorlat?
Igen, igen. Ahogy én ezen a linken bejelentkeztem, hogy gyógyító lelki gyakorlat, és írtam, hogy szeretnék menni, visszaírtak e-mailben, hogy fogadják a jelentkezésemet, előleget kellett küldenem, és onnantól kezdve ment a regisztráció, és akkor, ahogy az előleget megküldtem, már a szállást is foglalták. Tehát Gödöllőn az egyetemen volt megrendezve, ott voltunk a nagy aulában, és a egyetemi kollégiumban és a Alma Mater étteremben, ott minden helyben, tehát nem kellett sehova mennünk, teljesen ideális lelki gyakorlatra és a szilenciumra alkalmas hely volt.
És milyen gyakran van ez egy évben?
Tudomásom szerint kétszer is jön egy évben a Margarita nővér.
Mekkora közösség vehet részt ezen a rendezvényen, ezen a lelki gyakorlaton egyszerre?
Most olyan 330-350 között voltunk. Azt mondták a résztvevők, akik már voltak korábban is, hogy tavaly nem voltak ennyien, akkor a Premontrei gimnáziumban voltak, de akkor is Gödöllőn. Tehát a létszám az szerintem, ez a 350 fő, ez egy eléggé szép szám, és ez már úgy gondolom, hogy a nővérnek és a vele együtt tímbe lévő Huber atyának nagy feladat, és a Szentlélek segítségével őnekik nagyon-nagyon nagy a közbenjáró feladatuk és imádságuk, a háttér és minden, tehát nekünk is kell értük imádkozni, hogy bírják. Megterhelő ez a nagy létszám, úgy gondolom.
Rögtön fel is vetődött bennem a kérdés, hogy is működik egy ilyen lelki gyakorlat, hogy van közösségi előadás része, lehetséges-e őket külön megkeresni, vagy van-e olyan rész, amikor esetleg kettesben is tudsz lenni, mert 350 főnél, vagy 300 fölötti létszámnál azért ez eléggé nehéz lehet, főleg, hogyha csak pár napig tart.
Igen, a létszámra való tekintettel mindjárt az erején még a szervezés időben hirdetésként elmondták, hogy nem lesz alkalma személyes beszélgetésre, nem lesz alkalma a távol lévőkért imádkozni, hiszen itt is vagyunk annyian, hogy ezeket kell, és hát voltak nagy betegek, tehát nagy betegek, ez értek alatt a tumoros, rákos betegeket, és egyéb mozgásszervi, kerekesszékes, tehát mindenféle, tehát gyógyító lelki gyakorlat lévén az Istenbe vetett hite az embereknek. Itt látszik meg, hogy mint ahogy annak idején ugye a béna is, hogy könyörülj rajtam, tehát itt szemtől szembe szembesülhettünk, láthattuk azt, hogy mekkora hitük van az embereknek, és hogy ez a hit, ez valóban elvezethet a gyógyuláshoz, hiszen a végén, nem akarok előreugrani, de a végén voltak tanúságtételek, akik a ottani 4 nap alatt gyógyulásukról tettek tanúságot, hogy megtapasztalták Isten gyógyító erejét.
Itt is láthattátok akkor, hogy a lelki sérülések, azok mekkora testi sérüléseket okozhatnak, illetve hogy a lelki sérülések később testi betegségekben jöhetnek ki.
Igen, az épp test, épp lélek összefüggése oda-vissza hat egymásra.
És akkor talán valóban az ember lelkét kell kezdeni gyógyítani ahhoz, hogy a teste is gyógyulni kezdjen.
Igen.
Akkor kérlek, mesélj arról a lelki gyakorlat, hogy kezdődött, és hogy milyen részei voltak.
Volt egy mottója: a boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Ez volt az egésznek az indító gondolata, és hát erre is lehetett építeni, mert hát hiszen a Szentírás az alapja mindennek, hogy a hitben járva tudjuk követni, és bizalommal át tudjuk adni magunkat. Nagyon sok olyan gondolatot kaptunk a nővértől és az atyától, amelyek hitünkben erősíthetnek, és ugyanakkor nem is gondoltam volna, hogy mennyire fontos ezzel is tisztában lenni, apró definíciók, akár a sebzettségeinkre, a haragra, a megbocsátásra, magára a hitre. Úgyhogy ezek mind-mind megerősítően hatottak, és hát bizony nagyon jók voltak az előadások. Az előadások után rendszeresen szentségimádás, elmélkedés, meghirdették a szilenciumot, tehát az, hogy mi ott csendbe legyünk az előadás után, magunkba tudjuk feldolgozni, magunkba tudjuk megérlelni a kapott gondolatokat, a szentírási részeket meg tudjuk keresni, mert azért a jegyzetelés közben örültem, hogy leírtam azt a szentírási helyet, hogy hol kell majd, mit kell, mert ő elmondta ugyan, de hát annyit nem lehet leírni, hogy mindent, mert akkor a következő mondatról maradok le. Elég volt oda írni, hogy MK2 vesző 27, és akkor tudtam, hogy majd megkeresem, most meghallottam, és figyelek tovább. Tehát ezek fontosak voltak. Úgyhogy nagyon tartalmas és tényleg mélyreható lelki gyakorlat volt. A sok szentségimádás, ami nagyon segített abba, hogy közelebb kerülni Jézushoz, tényleg őt látni, szemlélni, az irgalmas Jézust kérni, tudni azt, hogy igen, irgalmas, és ő megbocsát. És itt hozzáteszem, hogy a mi atyánkba, ugye minden mi atyánkba, amit azért minden ember csak elmond naponta, és nem csak a szentmisén, ha együtt mondjuk, ott mondjuk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk. Na most itt a kérdés, hogy bocsátunk mi meg?
Ez egy nagyon súlyos mondat, ha ki tudjuk mondani.
Igen, és ez a megbocsátás legtöbbünknek a sérülésünk, a sebzettségünk abból van, hogy valakinek nem tudunk megbocsátani.
És lehet, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy nem igazán tudatos.
Így van, pontosan így van, hogy esetleg nem is érzem, hogy haragszom valakire, de mégis már azzal, hogy őt most kikerülöm, akkor most én miért is kerülöm őt ki? Nem arra megyek, vagy, de kár, most nem tudom kikerülni, hát akkor most jó van, mosolygok. Tehát ezek olyan emberi dolgok, és nem gondolunk bele mélyen, viszont ezek azok, amik megkövesítik a szívünket. És ugye megmondja Jézus, hogy elveszem a kőszíveteket, hússzívet adok a helyébe. Tehát ez nagyon fontos, és ezért kell részt vennünk lelki gyakorlatokon, mert ezeken az alkalmakon hozzáértő emberek, akik már mélységében feltárták magukban ezeket a hibákat, problémákat, és megélik a mindennapjaikban a helyes utat, ezek rá tudnak mutatni a mi hibáinkra, arra, hogy én magam is hogy tudok megbocsátani, hogy tudom kezelni a problémámat, és beenged abba a mélységbe. Mert bármennyire is készülök egy szentgyónásra a különböző tematikák szerint, hogy most akkor a szeretett parancsát veszem végig, hogy az ellen, tehát különböző gondolatokat, hogy mi az, ami az én életemben még ott van a bűn gátjaként, nem tud elég mély lenni ahhoz, hogy az oltári szentség előtt, az élő Krisztus előtt nem teszem le, és nem ott kérem az ő segítségét, hogy küldje a szent lelket, és világosítson meg teljesen.
A tudatalatti dolgokkal kapcsolatban is, hogy az ember, amit eltárolt régen is, esetleg még gyermekkorban, vagy még azelőtt, és aztán azóta is, az a sok-sok esetleges sérülés, fájdalom, amit akár a szülői, vagy a nagyszülői, vagy akár az óvodai és a többi nevelkedés folyamán, amiket kaptunk, és nem tudtunk letenni, nyilván nem tudtunk megbeszélni, mert azért egy kisgyermek még el sem tudja mondani ezeket a fájdalmakat, nem tudja kifejezni. Ezek is elő tudnak jönni egy-egy ilyen.
Nagyon jó, hogy mondod, volt róla szó ezekről a tudatalatti és nem tudatos nehézségeinkről, ezek leküzdéséről, és ezt úgy is határozta meg a nővér, hogy a magzati kortól úgy körülbelül 3-4 éves korig, amikre nem igazán emlékszünk, de vannak sérelmeink, tehát ugye azért az a magzat már az édesanyja méhében, ott a szíve alatt már a külvilágot érzi, hát nekem is van két gyermekem, én nagyon sokat énekeltem nekik annak idején, beszélgettem hozzájuk, az édesapjuk is odajött és megcirogatta és beszélgetett nekik esténként, mikor együtt voltunk, tehát ezek nagyon fontosak már a magzati korban, hogy beszéljünk hozzá és énekeljünk, és sajnos azért vannak nehéz családi életek, vannak, ahol nem olyan simán és Jézussal együtt szeretetben telnek a napok. Egy alkoholista apuka mellett a kismama is szenvedhet gorombaságot az apától, és az a magzatban már nyomot hagy.
Tehát, vagy akár egy erőszaktól, vagy erőszak után létrejött gyermek.
Igen, egy erőszakban fogant gyermeknél is ugyanúgy nagyon nehéz, és nagyon hordozza magában, tehát lehet utána kiegyensúlyozott élete, de ott mélyen benne van, amit nem is tud. Egy ilyen lelki gyakorlat segít abban, hogy ténylegesen feltárja. Hát most egy saját példám, ami nem is gondoltam, tehát itt a lelki gyakorlaton jött elő, hogy nekem a szüleim elváltak kislánykoromban. 6 éves voltam, tehát nagyon korán. Semmi vita nem volt, teljesen olyan békességben, tehát én nem érzékeltem semmit abból, hogy ott nálunk nincs rendben valami. Utána édesanyám is úgy nevelt, hogy szeresd, tiszteld az édesapád, tehát soha egy rossz szót nem mondott rá, mindig szeretetben, ha jött, értünk, elvitt, öcsém van kettőnket, ha elvitt, ha hazahozott, ha beszélgettünk róla, tehát eljött hozzánk, leültek a szüleim, beszélgettek, megbeszélték a mi dolgainkat, tehát nem volt semmi olyan, amiért én nehezteltem volna, sőt, kislánykoromban, amikor ugye elment, még a napköziből el is szöktem, bementem hozzá a munkahelyre, hogy meglátogassam, mert hiányzott. Kislányként apás voltam, biztos ez lehetett az oka, meg se fogalmazódott bennem, 5,5-6 évesen ez még nem érett meg bennem, de ott a lelki gyakorlaton, egy szentségimádás után, akkor, amikor ezt a megbocsátást imádkoztuk, akkor, ahogy behunytam a szemem, az édesapám jött elém. És potyogtak a könnyeim. És akkor jöttem rá, hogy nekem ő neki kell megbocsátanom. De nem tudtam, hogy miért, és most sem tudom, pusztán azért, hogy ott hagyott minket bizonyára. Tehát nem éreztem haragot, és mégis ez jött elém, ez a kép, hogy édesapám, akkor ő neki kell megbocsátanom.
Mindig a gyermekeknél marad az a fájdalom, amit nem feldolgozható. Leginkább szerintem a válláskor, hogy a szülők még beszélgetnek, megbeszélik, és akkor ott van egy kisgyermek, mint te, és nem tudja feldolgozni. És hát szokták ilyenkor ugye pszichológushoz vinni őket, gyermekpszichológushoz, és akkor rajzoltatják őket, hogy kijöjjön. Bizonyára valamennyire segít ez is, és azt gondolom, hogy a szakembereknek a segítségét nem szabad semmiképpen nem figyelembe venni, tehát nyilvánvaló ez nagyon sokat tud segíteni, de azért meg kell mondjam, hogy a Jóisten segítsége az, én azt gondolom, hogy az felülírhatatlan, felülbírálhatatlan. Tehát mindenféle lelkisérüléssel a Jóistenhez kell fordulni elsősorban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, más dolog, és azért jó ez a gyógyító lelki gyakorlat, mert a jó Istenhez visz közelebb, és hát mindenki hordoz lelkisérüléseket, amiket el kéne simogatni, amiket meg kéne szeretgetni, amit elé kéne vinni a jó Istennek.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Gömöri Rita ACR nővérrel beszélgettünk a gyógyító lelki gyakorlatokról, mely beszélgetés folytatását a jövő héten ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További információt a gyógyító lelki gyakorlatokról a michelin.lelkigyakorlat@gmail.com, azaz gmail.com e-mail címen kérhetnek. Jelentkezési határidő 2025. április 20. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ajtóm előtte nyitva áll, s várom, míg az első helyen ott ülsz majd az asztalnál. Csak imád egész belső. újra rád. Tízelés erővel jelenléted már leszállt. Jelenléted ránk leszállt.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában.
Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Idén 45 éves a Tiszán inneni református egyházkerület Vegyeskara. A Cantus Firmus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. Első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája. Benke Lászlóval beszélgetünk, aki 40 éven át töltötte be a tisztséget.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
A részletekért tartsanak velünk! Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában. A jelentkezők szociális intézmények, gyülekezetek munkájába kapcsolódhatnak be külföldön. A fiatalok hasznos, nemzetközi tapasztalatokat gyűjthetnek, megismerkedhetnek társadalmuk kihívásaival és közben önmagukkal is. A következő percekben két volt önkéntessel beszélgetünk, elsőként Baracs Róberttel, aki hajléktalanok és kábítószerfüggők között szolgált Hollandiában. Azt mondja, ez az év sorsfordító volt az életében.
Amikor megfogalmazódott bennem, hogy külföldre szeretnék menni, nem éltem még ezelőtt külföldön, akkor egyértelműen egy kalandvágy hajtott, kíváncsiságvágy, tehát a kezdetben valóban kaland, ezt mondanám. Közbederült ki, illetve inkább utána, hogy ez mégis életem egy sorsfordító élménye. Mondtam is, először kerültem távol a családomtól, méghozzá külföldi közegben, nem is országon belül. Először kerültem olyan közegbe, ahol nem az anyanyelvemen kellett kifejezni magam, illetve dolgozzak. Végül egy kalandból lett egy sorsfordító élmény.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség egy buli. Mi a legnehezebb?
Több nehézség volt. Én a honvágyjal például, amivel ekkor szembesültem igazán komolyan először. 10 hónap alatt egyszer jártam Magyarországon, néha meglátogattak, de a legerősebb bennem az mégiscsak a honvágy érzése volt, illetve a megszokott környezettől való az a komfort, a kényelem, ami egy jól bejáratott élet, azok a úgymond luxus vagy hát komfort dolgok, amik ott nem álltak a rendelkezésre, egy bőröndel megy ki az ember, annyit vihettem magammal, és a többit azt ott kellett felépítenem.
Aztán pedig sok emlékkel tér haza. Hol volt az ott?
Nekem Amsterdamban volt az ott, egy bizonyos Mission House nevű projekt Amsterdam belvárosában, egy gyönyörű, historikus amsterdami épületnek egy szintjében lakhattam. Csodálatos élmény volt.
Mi volt a szolgálat, amit végezned kellett?
Nagyon változatos volt, azt kell, hogy mondjam. Sokan egy dolgot tudnának itt mondani. mondani, én nem tudok egyet mondani. Rengeteg projekt közül választhattunk, az amszterdami diakóniának számos projektje volt. Én választottam tengerészmissziót, ami talán a magyarok számára a legérdekesebb lehet, hiszen nekünk nincs tengerünk. Hajléktalanok, kábítószerfüggők közötti munka, külvárosi gyerekek gyerekklubja például, fiatalok átmeneti, úgymond krízisszállója, illetve kis óraszámba, de szellemi fogyatékosokkal is dolgoztam, tehát gyakorlatilag ez egy változatos munkakör volt.
Mi az a tengerészmisszió?
Érdekes, ugye Amsterdamnak van egy kikötője, lehet tudni, mikor jönnek be a hajók. Azt is lehet tudni, ezek a tengerészek, ezek sokszor nem hagyhatják el a hajót. Vagy ha elhagyhatják, egészen csak a tengerész klubig mehetnek, de olyan állampolgárságuk van, ami miatt mondjuk nincs arra jók, hogy kimozduljanak, vagy annyi munkájuk van a hajón, hogy nem engednék ki őket. Azonban valamennyi szünet nekik is jár, mondjuk ebédszünet, kávészünet, hogy 10 órai, és ez az az idő, amikor egy találkozási lehetőség van velük, itt gyakorlatilag a hajó kapitányának mindenképp meg kell engedni, hogy valami időt magukra is fordítsanak. Ebben a köztes időben van lehetőség hajót látogatni, felmenni egy hajóra, vinni például bibliaolvasó kalauzt, vagy ami számukra érdekes, külvilágtól elzárva híreket, akár az aktuális napi híreket egy pendrive-on, hogy át tudja tenni a gépére, hogy tudja, hogy mi zajlik az országában, hiszen adott esetben a családjától 6 hónapra, 12 hónapra távol van, semmi hírforrása nincs, és gyakorlatilag a hajón tölti ezt a hosszú időt. Illetve egy személyes beszélgetés is a tengerész misszió, akinek erre igénye van, és nem csak a családjáról vagy a munkájáról szeretne beszélni, hanem a bibliaolvasó kalauzból, vagy közösen igét olvasni.
Mennyire voltak erre nyitottak a tengerészek?
Változó, attól függ, milyen országból jöttek például, vagy milyen hitbeli meggyőződéssel jöttek. Törökországból nem föltétlenül, de például Lengyelország, lengyel tengerészekkel nagyon sok ilyen jó élményem volt, vagy a Filippino, a Fülöp-szigeteki tengerészekkel, akik köztudottan keresztények, és igényelték ezt. A beszélgetést is igényelték, azt is igényelték, hogy ne csak egymás között tudjanak akár erről beszélni, hanem egy kívülről jött emberről, aki kicsit érdekesebb, aki kicsit máshogy látja a világot.
Mi az, amit leginkább profitáltál?
Kifejezetten a tengerész misszióval azt kell mondjam, hogy anélkül, hogy kimozdultam volna Amsterdamból, oda jött a világ. Tehát olyan nemzetiségekkel találkoztam, akiknek az országában nem jártam, lehet, hogy nem is fogok, de ők oda jöttek Brazíliából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, Kanadából, a világ minden pontjáról, ezt mindenképp profitáltam. A másik meg azt látom, hogy Jézus Krisztus is egy nyelv, ami valahogy összeköt minket. Teljesen mindegy, hogy valaki római katolikus ilyen szempontból, vagy milyen anyanyelvű, ugyanazt az urat keressük, akkor gyakorlatilag az össze tud hozni minket, és ha csak egy rövid időre is, egy fél órára, órára, de egy közösségé tud minket formálni.
Azt mondtad, hogy ha nem vettél volna részt ebben a programban, akkor nem az az ember lennél, aki vagy most.
Ezt most is tartom, és azt hiszem, hogy ezt évek múlva is helytáll lesz, gazdagodtam. Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év, egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Rácz Miklós nem külföldön, hanem Magyarországon volt önkéntes.
Én Budapesten voltam önkéntes. A válaszút missziónak, ez egy drogmisszió, nekik van egy ilyen ágazata, és azon belül tisztás közösségi helyen, ami ilyen fiatalokkal foglalkozott, hogy ne az utcán töltsék el az idejüket, hanem délutáni órákba bejöhettek nálunk tanulni, pingpongozni, akár csocsózni, teát ihattak, és beszélgethettek velünk. Nehéz volt sokszor az, hogy a budapesti fiatalokat megnyerni magunknak, hogy bejöjjenek, nehéz volt őket elérni. Sokszor nehéz volt a kedvükre tenni, de én nagyon örültem neki, hogy így meg kellett értük küzdeni, és aztán jó volt velük játszani, beszélgetni velük. Volt olyan, hogy 6-ig tartottunk nyitva, és este 10-ig még csocsóztunk.
Volt valamilyen személyes motivációt, hogy ezt a szolgálatot választottad?
Igen, volt. 2009-ben fogadtam az Úr Jézust, mint megváltómat. 2012-ben megéreztem azt az ő szeretetét, így embereken keresztül is, és aztán így elhivatást kaptam arra, hogy gyerekek közt szolgáljak gyülekezetünkbe, aztán így az IFIN az egyik lány, Szabó Ivetta, mondta, hogy ő megyen önkéntesnek Budapestre, és én így rákérdeztem, hogy mi az, mit csinált, és amikor elmondta, hogy mi az önkéntesség, én elkezdtem így nagyon vágyni arra, hogy én is részese lehessek, és az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy Budapesten élhessek, és ez így az önkéntességben valóra vált az is, hogy Budapesten élhettem 11 hónapot, és segíthettem olyan embereknek, akiknek Isten közelségére volt szükségük.
Mi mindent tanulhat meg az ember egy ilyen szolgálat során?
Hát egy önkéntes szolgálat során nagyon sok mindent meg lehet tanulni, hogyha vesszük a megfogható dolgokat, közéjük tartozik az, hogy beosztani a zseppénzemet, megtanulni a közlekedést, mármint személy szerint nekem, aki egy kicsi cigánytáborból telepről jöttem, ott nincs az, hogy megyen 1000 busz egy nap, nem tudom hány vonat, nálunk csak egy vonat közlekedik, és a szomszéd fogva kell átmenni a buszhoz. És itt nekem nagyon nehéz volt megszoknom azt, hogy az emberek sokasága hogyan közlekedik, sok busz megyen, mindegyikre ki van írva, merre megyen, hol kell átszállni, az elején így gubancos volt, aztán így kezdtem megszokni, belejönni, és így jó volt nagyon.
Ezek szerint akkor maradtál Budapesten a szolgálat után? Ez is a következménye annak, hogy önkéntes voltál?
Nem maradtam, hanem azóta visszajáró lélek lettem. Találtam itt egy gyülekezetet, ahova nagy szeretettel járok, oda szoktam járni istentiszteletre, ott befogadtak, az isteni családba ott is beletartozom, és így a gyülekezeti alkalmakra is szoktam jönni, mint mondjuk hittantábor, gyülekezeti táborba segíteni.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zenei tanításban találkozhatunk a Cantus Firmus kifejezéssel, ami a több szólamú éneklésben a fődallamot jelöli. Erről kapta nevét a Tiszán inneni református egyházkerület vegyeskara, amely idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A kórus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése. Szépen csengő latin szó összetétel, aminek az a jelentése, hogy szilárd ének. Milyen kapcsolatban áll a vegyes karnak a hivatásával, a küldetésével? Szűcs Sándor karnagyot kérdezem.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezérdallam, egy fődallam, és a mi életünkben az a hivatása, hogy egyrészt, amit főnek tartunk, hogy Krisztusnak szolgáljunk, Istennek szolgáljunk, a másik része pedig, hogy mi alárendelt szerepben vagyunk ilyen szempontból, hiszen első a szolgálat, első az a szolgálat, amiért mi össze szoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni. A másik pedig, hogy a közösségnek is egy olyan vezér fonala ez, amiben tényleg a Krisztust látjuk, hogy ő legyen a mi vezérünk ezekben a pillanatokban is, és akkor is, amikor szolgálunk.
Néhány fiatal és kántor úgy döntött, hogy megalapítják az egyházkerületi énekkart.
Körti püspök úr volt talán az elindítója, aki mindenképpen létre akart hozni egy énekkart, hogy kiszállások alkalmával őt elkísérve, ezzel is gazdagítsa a szolgálatoknak a mienségét, és akár még a színvonalát is. Annak idején többen voltunk a kórus próbákon, akik nem énekkari tagként, hanem egyrészt a kíváncsiság miatt is, másrészt pedig az együtt éneklés miatt is eljöttünk ezekre a próbákra.
Amikor elindult ez az énekkar, akkor nagyon komoly célokat tűztek maguk elé, például ugye az egyházzenei örökségnek az ápolását. Ma is ugyanezek a céljaik?
Igen. Igyekszünk újabb műveket keresni, újabb protestáns műveket, de ugyanakkor merítünk a muzika szakra óriási tengeréből, hiszen ezek csak egy-egy cseppek ebből a tengerből, és szeretnénk mennél többet meríteni ebből, és mindig újakat szeretnénk venni, hogy mennél többet megismerjünk mi is.
Szükség van protestáns egyházzenének a népszerűsítésére?
Minden pillanatban szükség van. A mai világunkban, amikor a klasszikus értékeknek a... Nem azt mondom, hogy a csökkenését lehet megfigyelni, hanem inkább az, hogy a kevésbé jelentékeny zenék kicsit előtérbe kerültek, emiatt muszáj, hogy mi is egy picikét reprezentáljuk ezeket a darabokat. Zászlónkra tűzzük, hogy muszáj ezeket a protestáns darabokat megismerni másoknak is, mert ezek nagyon szépek.
Hány szólamban énekelnek?
3, 4 és 5 szólamban éneklünk. Az énekkarunk létszáma most nem olyan nagy, maximum 20 körül mozog, viszont szoktak jönni kisegítők, akik nagyobb művek megszólaltatásához a segítségüket szoktuk kérni, és azok időnként eljönnek.
Milyen darabok illenek ehhez a kórushoz?
Különféle koroknak a muzika szakráiból válogatott darabok. Egyébként olyan 4 szólamú vagy 5 szólamú darabok, amelyeknél nem kell olyan túl nagy tömeget megmozgatni. Tehát viszonylag kis kamara kórusra írott darabokat azért meg tudunk szólaltatni.
A mikrofon másik oldalán Rózsa Tibor, Cantus Firmus Egyház Zenei Alapítványnak az elnöke.
Az első emlékeim még a 80-as évek elejéről vannak, mikor még egyetemi hallgató voltam itt a Miskolci Egyetemen, akkor kapcsolódtam be az énekkar munkájába. Ennek viszont volt még egy előzménye, én a középiskolát a Debreceni kollégiumban jártam, annak ideje alatt tagja voltam a Cantusnak is, ami hát meghatározó élmény volt a középiskolás években is, meg a ez egyházzenei érdeklődésem kialakításában is. És miután ide kerültem, utána kapcsolódtam be a kórusnak a szolgálataiba, és azóta tagja vagyok, mert ezt követően itt is telepedtem le, itt lakom, itt dolgozom, és így sok-sok szállal kötődöm nem csak a városhoz, hanem az énekkarhoz is.
Abban az időben nem volt túl sok egyházi kórus.
Nem csak, hogy ritkaságnak számított, hanem majdnem, hogy egyedi volt. A szolgálatát töretlenül végzi, úgyhogy a karnagyok egymásnak adják a stafétát, de a szolgálat az változatlan, és az utánpótlás is biztosítja azt, hogy az énekkar töretlenül végezze a munkáját.
Közben pedig létrejött egy alapítvány. Milyen céllal?
A 90-es évek végén alakult meg az énekkart támogató egyházzenei alapítvány, mert ahogy a kórus szolgálati lehetőségei bővültek, szükség volt anyagi hátterének megteremtésére is, illetve nyíltak olyan pályázati és egyéb lehetőségek, ami számára kedvezőbbnek bizonyult egy alapítványnak a létrehozása. Én az énekkari tevékenységemet szolgálatnak tekintem, amit mindannyian, nem csak én, szabadidőnkben végezzünk. Akik csatlakoztak a kórushoz, azok mind olyanok, akik őszinte lelkesedéssel, belső indítatásból tagjai a kórusnak, nagy szeretettel végzik ezt a munkát, de egyben ez a kórus egy keresztény közösség is, tehát nem csak a zene, hanem a lelki kapcsolatok is egyben tartják.
Gottner Krisztinával és Kovácsné Gávai Katalinnal beszélgetek, mind a ketten éneket tanítanak. Hogyan lehet a fiatalokat nevelni a zene szeretetére?
Szerintem egyrészt személyes példaadással, a másik a nagyon sok múlik azon, hogy milyen énekeket választunk nekik, hogy milyen dalokkal találkoznak mondjuk az énekórán, vagy nálam például egyház énekórán.
Milyen énekeket szeretnek a fiatalok?
Szeretik a magyar népdalokat, egyházénekekből, abból is azt mondhatnám, hogy mindenevők, bár szeretnének elmenni a könnyű zene felé, de vevők a szép református énekeinkre is.
Megfér egymás mellett a kettő?
Megfér teljesen. Meg kell találni az arányt, tehát, hogy mind a kettőt megismerjék, nagyon fontosnak tartom.
Én is azt gondolom, hogy a személyes példa a legfontosabb, hogy mennyire tartják a gyerekek azt elfogadhatónak, amit egy énektanár feléjük közvetít. Nálunk az iskolában ugye egyházi énekóra nincs. A népdalok és leginkább a műdalok. Tehát azt látom, hogy ha olyan szemelvényeket válogatunk, amik az ő életkoruknak megfelelő, vagy bárhonnan ismerős számukra, akkor rögtön elfogadják, és bizony van, aminek ellenállnak.
Azt mondták, hogy a hiteles példa az nagyon fontos. Önöknél honnan jött ez az indítatás?
Nekem ez a kóruséneklés szerelem első látásra. A szüleim mai napig nem értik például, hogy én ezt miért szeretem ennyire, de nem baj.
Miért szereti ennyire?
Mert nagyon jó, mert lelkileg nagyon sok mindent ad az embernek. És az a 2 óra, amit a kórusban töltök, az egy fáradt nap után is annyira fel tudja dobni az embert, mint hogyha sportolt volna.
Én már máskor is énekeltem vegyeskarban, több helyen is. Én azért maradtam itt, mert nagyon-nagyon jól éreztem lelkileg magam ebben a közösségben. Itt van egy plusz, tehát nem csak az éneklés, hanem van egy lelki háttere mindennek a közös munkának, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt. És fontos most is.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladat körgazdája, vallja Benke László, aki 40 évig töltötte be a tisztséget, tapasztalatairól, emlékeiről és az ezzel járó felelősségről beszélgettünk. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, egy engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberek kívánnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő, másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17. 18. században élte fénykorát az úri hímzés, ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. A miskolci avasi református gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangúné Birta Melinda, református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért, mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék becsben, tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, ennyi volt mára az Európa Rádió református közéleti műsora. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy csak újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon, ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis